Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 62. Zsoltárunk első és negyedik versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 62. Zsoltárunk első és negyedik versét: az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. És a 265. dicséretünk első 5 versét énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 265. dicséretünk első 5 versét énekeljük tehát: hagyjad az Úristenre te minden útadat.
Istenre, te minden utadat, hagyjad az Úristenre te minden útadat.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől jöjjön, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő szent fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 9. úrnapjának kérdését és feleletét Korompai Gábor presbiteri jegyzőtestvérünk olvassa ma közöttünk. Az apostoli hitvallás magyarázata az a kérdés sorozat, amelyről az elkövetkezendő vasárnapokon fogunk hallani. Ma az Atyaistenről vallottakat fejti ki a kérdés és a ráadott felelet.
Mit hiszesz, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem, Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya.
Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy írva található az Péter apostol első levelének első fejezetében. Péter apostol első levelének első fejezetéből, a 13. verstől a 25. versig terjedő szakaszt olvasom. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti érettetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége mint a vező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Isten áldó kegyelme adja meg nekünk azt, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most ő előtte eképpen. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért a gondviselésedért, amelyel kíséred életünket. És legfőképpen dicsőítünk téged azért, hogy beszélsz hozzánk. Köszönjük a te ígédet, és köszönjük azt, hogy ezt az ígét szent lelked által élővé teszed számunkra. Hálaadással magasztalunk téged azért is, mert ma is így keresel bennünket, és így szólítgatsz bennünket. Urunk, köszönjük te neked, hogy a szívünkre beszélsz. Nem csak a fülünkbe juthat el a te szavad, hanem oda, ami szívünkig is elérhet, amely által formálódhat a mi életünk, gondolkozásunk, beszédünk, magatartásunk. Kérünk is téged arra, szólj úgy, hogy ez megérinthesse a mi szívünket. Magasztalunk téged, hogy mi rád hagyhatjuk magunkat, utunkat, hiszen te vagy az, aki megbízható vagy, aki nem hagysz cserben, aki megerősítesz és megtartasz, aki a tieidet gondozod. Így jövünk most eléd, így várjuk tőled lelki táplálékunkat. Légy kegyelmes, jó atyánká, add, hogy ezt megértsük, megtapasztaljuk, és benned megerősödve indulhassunk életünk folytatására. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve a 156. dicséretünket énekeljük. A 156. dicséretünket, amely így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Kedves testvéreim, Isten ígéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk, Péter apostol első levelének első fejezetéből. Péter apostol első levelének első fejezetéből, a 17. verstől kezdődően a 19. versig terjedő szakaszt olvasom. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotoktól, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Kedves testvérek, Böjt harmadik vasárnapja van, és talán most is időszerű arról említést tennünk, hogy sok ember számára ez az időszak csak a lemondás fogalmával párosul. De szóltam, és többször is beszéltünk már arról, hogy valójában a böjt nem a lemondást kell, hogy a mi szívünkbe, a gondolatunkba indukálja, hanem sokkalta inkább az odaszánást. Erről szól a böjt, és erre való a böjt. Sajátos időszak ez a böjtölő ember életében, amikor az úgy adja magát Istennek, ahogyan máskor nem szokta, vagy máskor nem tudja. Péter apostol ír ezen a helyen egy gyülekezetnek, és őket pontosan erre bátorítja. Nem tudjuk, hogy mikor írta ezt a levelet, nem valószínű, hogy böjti időszak volt, de az üzenete mégis passzol ahhoz az időszakhoz, amelyben mi magunk vagyunk, hiszen nem kevesebbre akarja Péter apostol serkenteni olvasóit, mint arra, hogy törekedjenek a szent életre. Azt mondja nekik, hogy legyetek szentek egész magatartásotokban. Ha ezt le akarjuk fordítani, mert muszáj, hogy lefordítsuk, a mai ember a szent szó hallatán mindjárt valami olyasmire gondol, hogy valaki, akinek glória repked a feje felett, jön-megy, de leginkább nem jön-megy itt közöttünk meg előttünk, hanem valahol a mennyben van. Nos, mit is jelent ez a fogalom, hogy szent? Azt jelenti, így fordíthatom nektek, hogy értsétek, azt jelenti, hogy odaszánt. Odaszánt. És amikor az apostol azt mondja, hogy legyetek szentek egész magatartásotokban, akkor ő így mondaná ma, hogy mi jobban megértsük ezt, hogy szánjátok oda magatokat egész valótokban, gondolkozásotokban, magatartásotokban Istennek. Sokszor rossz dolgokat párosítunk ehhez a fogalomhoz, hogy szent, és ezt is ideje tisztázni, hogy a szent nem azt jelenti, hogy valaki vagy valami tökéletes, hanem azt jelenti a szent, hogy odaszánt. Nem tökéletes, hanem odaszánt. A kettő között azért van némi különbség. Amikor ezt a levelet olvassuk, és azt halljuk benne, hogy Péter azt mondja a gyülekezetnek, legyetek szentek teljes magatartásotokban, szánjátok oda magatokat Istennek, akkor talán fölmerül bennünk a kérdés, hogy miért mondta ezt Péter? Hát Péter az első évszázadban élt. És amikor mi visszagondolunk arra, hogy hogy néztek ki az első keresztjének, hogy nézhetett ki az első gyülekezetek köre, közössége, akkor mindig valami idilli állapot jelenik meg előttünk. Mi azt gondoljuk, hogy a mi közösségünk az sokkal gyengébb, a mi hitünk sokkal gyérebb azokénál. És most egy kicsit csodálkozunk is, hogy hát ha nekik ezt mondta Péter, akkor nekünk ma mit mondana? Hát ha mi már megközelítőek se vagyunk olyanok, mint amilyenek ők voltak, nekünk mit tudna mondani Péter? Nem voltak ezek szentebbek nálunknál? Nem voltak sokkal jobbak nálunknál? Miért kellett őket így fegyelmezni, vagy bátorítani? Hát testvérek, nem voltak szentebbek nálunknál. Törjünk össze a szívünkbe, meg a gondolatainkba egy képet, amit talán őrzünk, meg ápolunk, meg olykor romantikázva oda gondolunk, hogy de jó lenne az első keresztjének között élni, abban a szeretett közösségben élni. Törjük ezt a képet össze, nem voltak szentek, pedig azoknak kellett volna lenniük. És mindjárt kapcsolódik is ez az ige hozzánk, akik 2000 év elteltével olvassuk, és úgy gondolkozunk magunkról, hogy mi nem vagyunk szentek. Tudjátok, miért beszél ez az ige? Pontosan azért, mert nem vagyunk szentek. Azok se voltak, mi sem vagyunk. És ahogy azoknak szólt Péter, pontosan úgy beszél nekünk is. Mit mond? Legyetek szentek egész magatartásotokban. Szánjátok oda magatokat Istennek. Sokan gondolták azt az akkori időben, az első keresztjének között, hogyha egyszer odaadták magukat, életüket Jézus Krisztusnak, ha oda szentelték magukat a megtérésben arra, hogy Jézus Krisztus követői lesznek, ha megkeresztelkedtek, ha hitvallást tettek, ha a gyülekezet a konfirmáció alkalmával befogadta őket, akkor többé nincs is már más dolguk. Sokan gondolkoztak úgy, hogy ezzel révbe is ért az életük. Megoldódott az Istennel való kapcsolatuk. Hisznek Jézus Krisztusban. Bűneik megbocsájtattak. Nyilvánvaló, hogy ez egyfelől igaz volt, másfelől azonban, mivel pontot tettek az események végére sokan, tévedésbe, és ebből adódóan életvitelükben, hibákba, bűnökbe csúsztak bele. Mert akik így gondolkoztak, nem rossz indulatból, egyszerűen sokszor csak tudatlanságból, azokkal mi is történt? Egyre jobban eltávolodtak Istentől. Miközben azt gondolták, hogy az ő életük révbe ért, éppen csak egy dolog maradt el, az, hogy horgonyt vessenek Istenben. És szépen lassan a hullámzás kisodorta őket abból a biztos kikötőből. Péter úgy beszél erről, hogy az ő korábbi vágyaik ragadták el azokat az embereket, azok a vágyak, amelyek akkor motiválták és akkor mozgatták őket, amikor még Jézust és Isten nem ismerték. Azt mondja Péter, hogy ti lassan kezdetek ugyanolyanok lenni, mint amilyenek azelőtt voltatok, hogy Jézushoz tértetek. És nyilvánvaló, hogy az apostol ezt aggasztónak találta. Az elvilágiasodás nem új problémája Krisztus gyülekezetének, az egyháznak. Lássátok meg, hogy ott abban az idilli, első állapotban, ahol Jézus Krisztus személye, az ő tanításai szinte még ott lebegtek a levegőben, hiszen nem telt el csak néhány év, vagy talán egy-két évtized, már ott probléma volt, hogy akik hozzájöttek, akik nála kötöttek ki, egyre jobban eltávolodtak a későbbiekben Jézustól. És elkezdte őket motiválni az ő sok-sok korábbi vágyuk, ami akkor és ott és úgy mozgatta őket, amikor még Isten nem ismerték. Ezért most Péter arra buzdítja az ő olvasóit, hogy ne igazodjanak ezekhez a vágyaikhoz, hanem legyenek szentek. Azt mondja nekik Péter, hogy szánjátok oda magatokat annak, akihez oda tértetek, aki magához hívott és magához fogadott benneteket. Sokan megkérdezhették akkoriban is, hogy miért kell ez? Miért kell nekünk még jobban odaszánni magunkat? Vagy ha úgy tetszik, újra, meg újra, meg újra odaszánni magunkat ennek a Jézusnak. Nem elég, hogy ezt egyszer megtettük? Péter azt mondja, azért kell odaszánnotok magatokat újra meg újra, azért kell lehorgonyoznotok Krisztusban, mert a mennyei atya személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit. Péter valami olyan dolgot hozott az ő olvasói elé, amiről szintén nem gondolkoztak helyesen. Hiszen olvasói bizonnyal azt gondolták, hogy ha már Isten, Jézus Krisztus által a mi atyánk, akkor nem kell többé félni tőle, mert mi az ő fiai vagyunk. Mi az ő fiai vagyunk. Féljenek azok, akik még ezt az Isten nem ismerik, akik ennek az Istennek a közeledését nem fogadták el, féljenek a hitetlenek. Mi már fiak vagyunk, kegyelmet kaptunk, nincs félnivalónk. Péter azonban, hallgassuk csak, hogy érvel. Azt mondja, itt így olvastam, ha pedig ti, az én olvasóim, mennyei atyátoknak hívját, mint mennyei atyátokat hívjátok őt segítségül, akkor számoljatok az, hogy ő személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit. Magyarán azt mondja Péter, hogy ez a mennyei atya, annak ellenére, hogy ti atyának szólítjátok őt, mert az atyátok nem lett veletek szemben elnézőbb. A hívek ezt gondolták. Isten ítélje a pogányokat, a hitetleneket, de mi fiak vagyunk. Péter hogy józanítja az olvasóit? Ez az Isten, akit ti atyátoknak neveztek, ez nem személyválogató. Nem tesz különbséget köztetek és mások között. Az akkori keresztjének is hittek az utolsó ítéletben. Tudták, hogy el fog majd jönni Jézus Krisztus. Ott csengett a fülükbe. Ezt mondta Jézus, hogy vissza fog jönni hamar, és ítéletre fog visszajönni. És talán úgy gondolták, hogy majd rendbeszedjük magunkat, ha ez a nap eljön. Majd rendbeszedjük magunkat. Majd kiigazítjuk azokat a hibákat, kis ráncokat, amik a mi maga viseletünkön vannak. De Péter mit mond nekik? Azt mondja, hogy az atya nem személyválogató, és azt mondja, hogy a cselekedeteitek szerint ítél meg benneteket az atya. Ha Péter ezt mondja, akkor az egész Szentírás üzenetét figyelembe véve ez az ítélet, amiről itt beszél, nem lehet az utolsó ítélet. Hiszen a Biblia azt tanítja nekünk, hogy az utolsó ítélet, testvérek, nem a cselekedetekről fog szólni. Tudom, hogy majd a hívők jönnek mindjárt hozzám az Isten tisztelet után, hogy ezt én miért mondtam. Hogy az utolsó ítélet nem a cselekedetekről fog szólni. Testvérek, az utolsó ítélet az elválasztás ideje lesz. A szétválasztás ideje lesz. A jobb és bal kéz felé való állítás lesz az utolsó ítélet. Azt mondja a Szentírás, hogy a juhoknak és a kecskéknek az elválasztása lesz az utolsó ítélet. Péter tehát nem az utolsó ítéletről beszél. Nem azt mondja, hogy majd a ti cselekedeteitek alapján ott az utolsó ítéletben, ha szépen jártok oda az ítélő bíró elé, ha előtte rendbe kapjátok magatokat, majd jobb esélyetek lesz. Azt is alátámasztja ezt, hogy Péter nem a távoli jövőről beszél ezen a helyen, hanem mit mond? Azt mondja, hogy éppen ezért, mivel az Isten nem személyválogató, és úgy ítél meg mindenkit, félelemmel töltsétek el a ti jövevénységetek idejét. Ez az életidőre vonatkozik. Arra, amit most éltek. Azt mondja Péter, hogy félelemmel éljétek meg a napjaitokat. Magyarán azt mondja Péter, hogy az Atya, akit ti Krisztusért atyátoknak neveztek, folyamatosan szemmel tart titeket. Nem személy válogató. Nem gondatlan atya. Nem olyan atya, aki begyűjtött benneteket, aztán nem foglalkozik veletek. Nem olyan atya, aki annak örül, hogy ti az övéi vagytok, és ezért mindent elnéz nektek cserébe. Ez az atya, olyan atya, aki szemmel tart benneteket, és mivel nem személy válogató, az övéit is fegyelmezi ítéleteivel. Most, itt, a mában, amikor ezt olvassátok, azt mondja Péter, vegyétek tudomásul, hogy a ti atyátok megítél benneteket, ha ti nem veszitek komolyan őt. Nem azt mondja Péter, hogy majd legyetek egyszer szenté és szentek, hanem mit mond? Azt mondja, legyetek szentek most. Azt mondja nekik, hogy az egész magatartásotokban, a magaviseletetekben, ahogy most éltek itt a földön, most legyetek szentek. Most szánjátok oda magatokat Istennek, Jézus Krisztusnak. Megkérdezhetné bárki, hogy Isten miért ítéli az övéit? Mi is föltesszük azokkal az első keresztényekkel a kérdést, hogy nem az volna helyes, hogy hát ítélj azokat, akik mindig szembe mennek vele. Akik őt gyalázzák. Akik ellökik maguktól az ő kezét. Akik fittyet hánynak rá. Büntesse azokat. Miért ítéli Isten az övéit? Péter erre is választ adott, hogy az Isten miért nem elnéző az övéivel szemben sem. És lássátok, hogy érvel. Azt mondja, Isten nagy árat fizetett az övéiért. Nagy árat fizetett az övéiért. Hát ugye tudjátok, hogy amiért az ember nagy árat fizet, azt általában nagy becsben is tartja. Most nem arra gondolok, hogy egy milliárdos kifizet 1-2 milliócskát, ami meg se kottyan neki, és utána nem foglalkozik vele, hogy mi történik az ő tulajdonával. Most arról beszélek, amikor meghúzzuk a nadrágszíjat, amikor átgondoljuk a napjainkat, hogy na, szabad-e ezt nekünk, vagy sem? Amikor valami olyasmit szerzünk meg magunknak, ami nagyon komoly lemondásokkal jár. Tudjátok, hogy az ilyesmit az ember nagyon megbecsüli. Az ilyesmit nagyon félti. Az ilyesmit nem adjuk kölcsön. Nem hagyjuk magára. Az ilyesmit bebiztosítjuk. Mit mond az apostol? Isten miért tekint féltő szeretettel az övéire? Azért, mert nem valami veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön szerezte meg magának azokat, akik az ő hívei, azok, akik az ő gyermekei, az ő gyülekezetét, hanem azt mondja, sokkal drágábbat adott ezért, méghozzá az ő fiát. És hogy adta az ő fiát oda? Azt mondja itt, hogy áldozatként adta oda az ő fiát. Áldozatként, tökéletes áldozatként. Ezzel azt akarja Péter kifejezni, hogy Isten halálra adta a fiát, hogy megmentsen bennünket a haláltól. Hogy megmentsen benneteket a haláltól. Nem úgy fizetett értetek, ahogyan köztetek a rabszolga piacon szoktak fizetni emberekért, hanem az ő fiát adta, hogyha ti hisztek ő benne, el ne vesszetek, hanem örök életetek legyen. Miért ítéli Isten az övéit? Miért nem nézel nekik mindent? Miért bánik velük nagyon gondosan? Miért tisztogatja, igazgatja az ő életüket, ha kell az ő ítéletével? Azért, testvérek, mert Istennek mi nagyon sokba kerültünk. Az Istennek valami hatalmas és kibeszélhetetlen áldozatot kellett hozni azért, hogy mi az övéi lehessünk. Ő szereti azt, ami az övé. És ő arra váltotta meg az övéit, hogy az ő dicsőségének magasztalására legyenek. És amíg ez nem következik be, amíg az ő népen nincs az ő dicsőségének a magasztalására, addig ő ítéli, tisztogatja, fegyelmezi ezt a népet. Mit mond Péter? Legyetek szentek. Szánjátok oda magatokat Istennek. Tudjátok meg, hogy ő nem személyválogató. Nem lesz veletek szemben elnéző. Nem lesz nagyvonalú. Azért, mert drágák vagytok neki, és az ő szeretetének a legbiztosabb jele, hogy ő foglalkozik veletek, tisztogat benneteket, ítél benneteket. Szánjátok oda magatokat ennek az Istennek. Testvéreim, az, amit Péter elmondott annak idején az ő olvasóinak, az első keresztény gyülekezeteknek, bennünket is arra kell, hogy indítson, megvizsgáljuk az életünket, hogy mi a helyzet a mi odaszánásunkkal. Legyetek szentek. Szánjátok oda magatokat. Az Úr megkérdezi ma tőlünk azt egyen-egyenként mindannyiunktól, hogy rászántuk-e magunkat a szent életre. És én hadd húzzam most alá előttetek azt, hogy az ige lényege nem az, hogy harcolj a bűn ellen. Az is egy bibliai tanítás. De most Isten mást kérdez. Azt kérdezi, hogy oda szántad-e magad neki? Nem azt kérdezi ma tőled, hogy hogy állsz a bűneiddel. Hogy hogyan próbálsz elmenekülni, ellenállni a kísértéseknek. Hogy hogyan viszed a bűneid súlyát, meg a terhét. Nem ezt kérdezi. Mást kérdez. Azt mondja, hogy a szívedbe és a lelkedbe megszületette és megszületik-e újra és újra az a döntés, hogy odaadod magad neki. Ez a két dolog nem egyet jelent. Azt gondolom, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább a bűnnel foglalkozzunk. Jobb szeretünk erre a témára rácsavarodni. Azzal foglalkozni, hogy ki az ördög, hogy támad, mit csinál, stb. Hogy buktunk el? Hogy lehetne kikeveredni ebből? Jézus most azt mondja, ezt tegyük félre ma. Nem erről beszél Péteren keresztül, hanem arról beszél, hogy ott van-e a szívedben, meg a lelkedben az a döntés, hogy én szent akarok lenni. Én odaszánom magamat neked, mennyei édesatyám. Azért szánom oda, mert te mindent odaadtál, értem. Óriási dolog ez. Amikor valaki szívében megszületik ez a döntés, hogy Uram, én le akarok horgonyozni benned. Én odaszánom magam neked. Én nem akarok tovább menekülni, nem akarok tovább önfejűsködni. Én a magamévá akarom tenni azt a programot, amire te megmentettél engem, hogy a te dicsőségednek hordozója legyek ebbe a világba. Én nem akarok többé véletlenszerűen veled találkozni. Én nem akarok veled alkalmi kapcsolatot, Uram. Én nem akarok veled kényszerű kapcsolatot, hanem én odaszánom magamat te neked. Én odaadom magamat te neked. Tudatosan, és ha így tetszik, hadd mondjam ezzel a szóval, céltudatosan. Céltudatosan. Legyetek szentek. Testvérek, ez életprogramot jelent. És ha Krisztusnak akarjuk magunkat oda szentelni, akkor ez Krisztus központú életprogramot jelent, aminek nem a bűn áll a középpontjába, aminek nem én állok a középpontjába, hanem aminek az a Jézus Krisztus áll a középpontjába, akinek oda szentelem magam, akinek oda szánom magamat céltudatosan. Bátorítalak benneteket bőti időszakunkban arra, hogy elcsendesedvén vessünk magunkkal számot arról, hogy odaszánt életünk van-e. És hogy még jobban értsétek, amiről ez az ige ma nekünk szól, hadd hozzam elétek azt a mondást, amit az idősebbek biztos jobban ismernek, mint a fiatalok. Így hangzik, hogy nem akarásnak nyögés a vége. Nem akarásnak nyögés a vége. És az Isten ma arról beszél veled, hogy a nyögéseid könnyen elképzelhető, hogy onnan származnak, hogy te nem akarod. Nem akarod ezt a programot. Nem akarsz szenté lenni. Nem akarod magad odaszánni. És talán ezért az az egész élet, amit te hívő életnek gondolsz, csak folyamatos nyökögés és nyüglődés. Nem találod benne a boldogságodat, nem találsz benne megelégedettséget, nem találsz benne örömet, csak egy vacak kényszer. Azt mondja Jézus, próbáld ki, akarjál. Szánd magad oda nekem, döntsd el, hogy nem alkalmi keresztjén leszel, hogy nem ijegységből Istent kereső keresztjén leszel. Döntsd el, hogy nem azért jössz Istenhez, mert túl nagy a baj, amit már nem tudsz megoldani, és most éppen szükség van rá, hanem azt mondja az Úr, hogy hozz egy döntést, akarjál hozzátartozni. Vesd a szemed ő rá, legyél céltudatos, és akkor, ha lesz akarás, akkor majd átéled azt, amit sokan átélünk, hogy nem nyögés a vége. Nem nyögdécselés a vége. Isten ma hív és bátorít bennünket. És mit mond? Mindezt féltő szeretetemből teszem, mert nagyon szeretlek. Megmutattam, hogy mennyire. Fiamat adtam oda váltságul, hogy te szabad legyél, hogy te az enyém legyél. Kifizettem érted azt, amit te magadért nem tudtál volna kifizetni. Az én fiam által megvettelek magamnak, és drága kincsem vagy. Én foglalkozom veled. Boldog az az ember, testvérek, aki ezt fölismeri, és boldog az az ember, aki ezt fölismerve életprogramjává teszi azt, amiről itt az apostol beszél. Legyetek szentek. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva a 464. dicséretünknek énekeljük az első három versét imádságos szívvel. A 464. dicséretünk három versét énekeljük. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Mely helyet kifolyt, Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy tudtunkra adod, miért is foglalkozol velünk ilyen lelkiismeretesen, ilyen féltő szeretettel és gonddal. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy drága árat fizettél értünk, olyat, amit mi magunkért nem tudtunk volna fizetni. És te mégis megtetted, megváltottál, megszereztél bennünket magadnak. Hálaadással köszönjük ezt meg, és miközben erre irányítod a figyelmünket, köszönjük, hogy megérteted velünk azt, hogy miért vagyunk fontosak te neked. Hogy miért nem elégedsz meg azzal, hogyha csak úgy immel-ámmal vagyunk itt ebben a világban, mint a te gyermekeid. Köszönjük a programot, amelyre emlékeztettél és emlékeztetsz bennünket ebben az órában. Légy segítségül, hogy megszülessen újra és újra a mi életünkben az a döntés, hogy neked szánjuk magunkat, hogy neked szánjuk ezt a napot, a következőt, hogy neked a veled való kapcsolatban éljük meg a mi hétköznapjainkat, hogy a tőled tanultak alapján végezzük el munkánkat, szolgálatunkat, hogy úgy fogunk szeretni, ahogyan te erre tanítottál és tanítasz bennünket, mert csak ezekben ragyog föl a te dicsőséged. Légy segítségű, hogy meg tudjuk egyen-egyenként hozni ezt a döntést, és lehessen a mi életünk szent életté, odaszánt életté. Kérünk téged arra, hogy védj körül bennünket, és engedd, hogy szeretetedben gyönyörködjünk, akkor is, amikor talán megszomorítasz bennünket. Hadd vegyük ezt a te szereteted jelének. Kérünk most téged azokért a testvéreinkért, akik a gyász szomorúságában, a veszteségük szívükben való ott létével jöttek ide a te színed elé. Könyörüljél meg rajtuk, hogy meglássák mégis azt, amit megláthatnak. Hogy te nem csak megsebzel, de be is kötözöl bennünket. Köszönjük neked azt a jó reménységet, amellyel elengedhettük és elengedjük azokat, akik hittek te benned közülünk. Adjad, hogy ez a jó reménység adjon nekünk vigasztalódást és békességet mára és holnapra. De kérünk téged beteg testvéreinkért, akiket most talán éppen a betegség nyomorúságán keresztül tisztogatsz és emlékeztetsz arra, hogy szereted őket. Urunk, állj ott mellettük, hallgass meg könyörgésüket, és munkálkodj úgy a szívükbe, hogy ott mindenképpen gyógyulhassanak. És a veled való kapcsolatuk elevensége hadd segítse meg őket testi bajaikban is. Kérünk gyermekeinkért, azért, hogy taníts őket, bennünket jól szeretni. Légy velünk, Urunk, hogy úgy tudjunk előttük járni, mint akik igaz életpéldát adnak eléjük. Urunk, áld meg a mi egész közösségünket, hogy lehessünk dicsőséged magasztalására, odaszánásunkkal, neked való engedelmességünkkel. Amen.